Mózes 5. könyve 9-től a 16. fejezetig. Hadd meg, Izrael! Te ma átkelsz a Jordánon, hogy bemenj és birtokba védj nálad nagyobb és erősebb népeket, nagy városokat égbe nyúló erődökkel. Mózes tovább bátorítja őket az ígéret földjére történő belépéssel kapcsolatban, emlékeztetvén őket, hogy ők olyan Istent szolgálnak, aki minden eléjük tornyosuló akadálynál nagyobb. Szerintem keresztényként fontos, hogy reálisan lássuk életünk problémáit, és butaság lenne részünkről, ha az életet túl komolyan vennénk. Túl kell lássunk a problémáinkon, és fel kell ismerjük, hogy a mi Istenünk képes bármilyen problémát megoldani. Mózes is ezt a reális életfelfogást hangsúlyozza. Nagy és szálas népeket, Anák fiakat, akikről magad is tudod, hogy ezt hallottad. Ki állhat meg az Anák fiak előtt? Tudd meg azért ma, hogy Istened az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz. Ő pusztítja el, ő alázza meg őket előtted, te pedig kiűzöd és hamarosan kipusztítod őket, ahogyan megígérte neked az Úr. Igaz, hogy erős városok vannak, igaz, hogy óriásokkal fogsz harcolni, de az Úr előtted fog vonulni. Gyakran már a problémáink számbavételekor elrettenünk, és elveszítjük a megfelelő nézőpontot, mert nem látjuk meg Isten hatalmát és erejét. Hihetetlen, hogy milyen hatalmasnak tűnnek a problémák, amikor a közelükbe érünk. Van, amikor annyira elveszítjük a perspektívát, hogy csak egyedül a problémát látjuk, semmi mást. Ilyenkor hajlamosak vagyunk elfelejteni Istent, de ezt sohasem szabadna megengedjük magunknak. A nap átmérője 865.000 mérföld, 110-szer nagyobb, mint a földé. De bármennyire is hatalmas a nap, mégis egy szemüvegtartóval el lehet takarni azt, ha elég közel tartjuk a szemünkhöz. Olyan közel kerülsz a problémádhoz, hogy egyszer csak semmi mást sem látsz, csak a problémát. Isten olyan hatalmas, mint a világegyetem, de én nem látom, mert a problémáim elvakítottak. Mózes megemlíti a problémákat, de hozzáteszi, hogy nincs szükség azokkal foglalkozni, mert Istened az Úr vonul előtted. Erősebb és hatalmasabb ellenséggel harcolunk, aki sokkal nagyobb nálunk. Nem tudjuk ellensúlyozni a sátán erejét, és annyira el tudunk ámulni a sátán erejének ismeretétől, hogy elveszítjük Isten erejének tudatát. De nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban. A mi erőnk semmi a sátánéhoz képest, de a sátáné semmi az Istenéhez képest. És az Úr vonul előtted, hogy megharcolja a harcaidat, és hogy kiűzze a földről az ellenségeidet. Mindig emlékezzünk az Úr erejére. Amikor tehát előzi azokat előled Istened az Úr, ne gondolkozz így magadban. A magam igazságáért hozott be ide engem az Úr, hogy birtokba vegyem ezt a földet. Ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Úr. Milyen szörnyű dolog az önelégültség, és milyen könnyű az önelégültség hibájába esni. Van valami perverz dolog a természetünkben, mert állandóan azon fáradozunk, hogy az emberek jobbnak higgyenek, mint amilyenek vagyunk valójában. Szeretjük elhitetni magunkról, hogy lelki óriások vagyunk, és hogy mindig az Úr útjain járunk. Péter Jánossal együtt az imádság órájában a templom felé tartott, és egy ember alamizsnát kéregetett. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta. Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Több ezren lehettek ott, és a meggyógyult ember bizonyára ölelni és csókolni kezdte Pétert, és az emberek a csodát valamiképpen Péternek tulajdonították. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mint a saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Péter ebben a pillanatban szolgálatának egyik legnagyobb veszélyével állt szemben, mert az emberek úgy néztek rá, mintha ő valami szent és kegyes ember lenne. Könnyű lett volna azt mondani, hogy ahhoz, hogy ilyen erőtök legyen, nagyon sok áldozatot kell hozzatok, és teljesen oda kell szánjátok magatokat az Úrnak. Kevesen jutnak el idáig, hogy ilyen nagy erővel áldja meg őket az Úr. De akkor mi történne? Isten dicsőségét saját magára irányítaná. Sok lelkipásztor szenved ebben a hibában, mert a testünk szeretné, hogy az emberek azt gondolják rólunk, hogy különlegesek, szentek, a normális fölöttiek vagyunk az Isten iránti elkötelezettségünkben. Ez mindenki számára egy állandó veszélyforrás, aki szolgálata közben megtapasztalja Isten munkáját, mert az emberek hajlamosak az eszköz dicsőíteni Isten helyett, aki az eszköz használója. Ezért az eszközként nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne tulajdonítsuk magunknak a dicsőséget. Pál apostol azt mondta, hogy a testemet a lelkem ellenőrzése alatt tartom. Fontos, hogy amikor Isten elkezd munkálkodni az életetekben, akkor ne kezdjetek önteltek lenni arra gondolván, hogy ez azért van, mert én olyan igaz és jó vagyok. Isten azt mondja, hogy nem a magad igazságáért és szíved egyenességért mégy be oda, hogy birtokba vett földjüket, hanem ezeket a népeket gonoszságuk miatt űzi ki előled az Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amelyet esküvel fogadott meg az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Tudd meg ezért, hogy nem a magad igazságáért adja neked birtokul azt a jó földet, Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Emlékezz rá, és el ne felejtsd, hogyan ingerelted haragra Istenedet az Urat a pusztában, attól kezdve, hogy kijöttél Egyiptomból, míg csak el nem jutottatok erre a helyre, folyamatosan lázadtatok az Úr ellen. Felsorolja lázadásaikat, majd ezt mondja a 24. versben. Folyton lázadoztatok az Úr ellen, amióta csak ismerlek benneteket. Tehát nem a jóságukért tette velük mindezt az Úr, hanem az atyáiknak tett ígérete miatt. A 10. fejezetben folytatja a vándorlás során elkövetkezett bukásaik felsorolását, és emlékezteti őket, hogy abban az időben ezt mondta nekem az Úr. Faragj 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is. Mert felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. Készítettem tehát egy akácfaládát, és faragtam 2 kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, azután fölmentem a hegyre a 2 kőtáblával a kezemben. Ő pedig felírta a táblákra az előző írásokhoz hasonlóan a 10 igét, amelyet el is mondott nektek az Úr a hegyen a tűz közepéből, amikor ott volt a gyülekezet. És átadta nekem azokat az Úr. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Ez egy olyan kérdés, amit mindnyájan meg kell kérdeznünk magunktól. Először eldöntöd a fejedben, hogy Isten létezik, amit sokkal könnyebb elhinni, mint azt, hogy nem létezik. Ma reggel megnéztem a napfelkeltét, és nem tudom, hogy ha valaki megnéz egy ilyen gyönyörű és hatalmas dolgot, akkor hogyan gondolhat erre anélkül, hogy higgyen Isten létezésében. Ha elkezdünk gondolkodni ezen, meg az élet folyamatain, a világegyetem dolgain, akkor sokkal könnyebb elhinni, hogy Isten létezik, mint ennek az ellenkezőjét. Az emberi test tanulmányozása során, ha csak az első sejtet nézzük, nem tudunk más következtetést levonni, csak azt, hogy senki más nem lett volna képes egy olyan bámulatos dolgot teremteni, mint a mi testünk, kivéve azt, akinek minden bölcsesség és tudása rendelkezésére áll. egy mindentudó Isten. És ha Isten teremtett engem, akkor annak a teremtésnek célja kellett legyen. Akkor hát mit kíván Isten tőlem? Én nem hiszem, hogy miután Isten megteremtette az embert, azt mondta volna. Elkészültél, most már magadra hagylak. Mivel Isten teremtett engem, ezért vannak feladataim és kötelességeim vele szemben. És mik ezek? Azt, hogy Istenedet, az Urat féld, járj mindenben az ő útján, szeresd őt és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Elég kemény követelmények, hiszen tudjuk, hogy már el is buktunk ezekben. És most akkor hogyan tovább? A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk, és hiány vagyunk Isten dicsőségének. Azt jelenti, hogy akkor mindennek vége, és nincs már több remény számomra? Nem, Istennek van egy megmentő terve. Az ember nem tudta beteljesíteni Isten ideális követelményeit. Ha minden ember ezeknek megfelelően élne, akkor egy fantasztikusan szép világban élnénk. De az ember elbukott, mert ahelyett, hogy tisztelné Istent, igen gyakran káromolja őt. Ahelyett, hogy szeretné és szolgálná őt, gyakran inkább lázzad ellene, beleértve mi magunkat is. Az Új Testamentumban Jézustól azt kérdezték, hogy mit kell tegyünk ahhoz, hogy Isten munkáját végezzük. A válasza, higgyetek abban, akit ő küldött. Hála az Úrnak, én ezt meg tudom tenni. Igaz, hogy elbuktam az ideális követelmények betartásában, de be tudom tartani a mostani követelményt. Hiszek Jézus Krisztusban. Számomra elbűvölő dolog, hogy Isten azt kéri tőlem, hogy csak egyszerűen higgyek bűneim megváltójában, akit ő küldött. És ha hiszek Jézus Krisztusban, ezáltal egy új, dinamikus élet kezdődik bennem, mert Krisztus belém költözik, és az ő bennem lakozó erejéből kapom azt a képességet, hogy Isten ideális követelményeinek kezdjek megfelelni. Ő adja az erőt az igazságban való járásra, az Istennel szembeni szeretetre, és olyan dolgokat tesz meg, amiket én nem tudtam volna megtenni saját magam. Isten tehát nem adta fel az ideálissá formálásomat, hanem Krisztuson keresztül adja meg számomra azt a képességet, hogy betöltsem az ő ideálját. Én viszont már azzal eleget tettem Isten követelményének, hogy egyszerűen hiszek Jézus Krisztusban. Mózes így folytatja. Íme az Úré, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. A Zsoltárokban azt olvassuk, hogy az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Minden az Istené, de a sátán elbitorolta azt, ami Istené volt, és most ellenőrzése alatt tartja a földet. Jézus viszont eljött, hogy visszaváltsa a földet Isten számára, és megfizette a megváltás árát. Hamarosan Isten követelni fogja azt, amit Jézus megvásárolt 2000 évvel ezelőtt, és akkor minden ismét Istené lesz. Nem sokára megérkezik Jézus, aki az egyik lábát a hegyen veti meg, másikkal a tengerbe lép, és kijelenti, hogy e világ királyságai az Úrhoz fognak tartozni mostantól kezdve, és ő uralkodni fog. Akkor majd megláthatjuk azt a világot, amelyet Isten eredetileg akart. Az emberek manapság gyakran elbizonytalanodnak, mert körbenéznek a világban, és megkérdezik, hogy miként lehetséges, hogy a szeretet Istene egy ilyet teremtsen. Miért engedi meg, hogy gyermekek éhezzenek, és hogy eltorzulva szülessenek. De ez a világ lázadásban él, nem láthatjuk azt a világot, amelyet Isten szándékozott teremteni. Azt a világot látjuk, amely a lázadásnak gyümölcseit szenvedi. De nem sokára Jézus el fog jönni, és minden megváltozik. Abban a világban nem lesznek torzulások, nem lesznek vakok, bénák, süketek és buták. Isten szerinti világ lesz az. Mi keresztények a világ végét nem a filmek alapján kell elképzeljük. Az ő eljövetele minden olyan ember végét fogja jelenteni, akik emberek fölött akartak uralkodni és elbuktak. Egy olyan királyt várunk, aki igazságban fog uralkodni a földön, és az emberek békében fognak egymás mellett élni. Nem lesz egyetlen éhes száj sem a földön, amikor az emberek az összes háborús pénzeiket a mezőgazdaságba fektetik. Ez a világ nem fogja ismerni a kapzsiságot, az erősek nem fogják elnyomni a gyengéket, és a gazdagok sem használják majd ki a szegényeket. Szeretet, öröm és boldogság lesz rajtunk, mert Isten jelenlétét fogjuk megtapasztalni minden pillanatban. Számomra a legszörnyűbb üzenet ez lenne. Testvérek, övezzétek fel magatokat, és éljetek ebben a káoszban, mert nincs kiút. De hála Istennek, hamarosan el fogunk jutni annak a káosznak a végére, amelyet az ember teremtett a földön, és megláthatjuk Isten igazi királyságának megalapozását. Mégiscsak a te atyáidat kedvelte meg az Úr, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is. Metéljétek azért körül a szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. A körülmetélkedést Isten Ábrahámnak adta azzal a szándékkal, hogy lelki üzenetet közvetítsen. Ez a testi élettől való elszakítást jelentette, hogy ne a test, hanem a lélek szerint éljenek. Ez azoknak a jele volt, akik lelki beállítottságúak voltak, a természeti világi emberrel szemben, aki mindig anyagi és testi dolgokkal foglalkozik. Isten népét nem az anyagi dolgok kellett uralják, hanem a lelkiek. Ennek a jele volt a körülmetélkedés. Fizikailag meg is tartották ezt a szövetséget, de lelkileg már nem. Pál ennek a rituálénak az értelmetlenségét veti fel, amikor az nincs összhangban a valósággal. Ma is sokan vallási rituálékat követnek, de semmiféle élő kapcsolatuk nincs Istennel. Az efezusi gyülekezetnek ezt mondta Jézus. Hiányzik belőletek az első szeretet. Ugyanazokat a dolgokat teszik, mint korábban, de nincs már bennük az érzelem. Istent nem a rituálék, hanem a szívünk állapota érdekli. Pál a Római Levél második fejezetében ezt írja. Nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. A szívem többé már nem vágyik a test dolgai iránt, hanem Isten dolgait kívánja, ahogyan Dávid is írta. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Ilyen embereket keres Isten, akik lélekben gondolkodnak, Isten után vágyakoznak, és olyan lelki életet akarnak élni, amelyben alárendelik magukat neki. Mert Istenetek az Úr, Isteneknek Istene és Uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat a te Istenedet féld, őt szolgáld, hozzáragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. A 11. fejezetben Mózes ismét emlékezteti őket az Egyiptomból történő kijövetelük csodáira. Hogy Isten hogyan tette tönkre a fáraó csapatát a Vörös-tengerben, hogyan óvta, táplálta őket végig a pusztai út során egészen eddig a pillanatig. Azt is elismétli, hogy mi történt azokkal, akik lázadtak az Úr ellen. Ti a saját szemetekkel láttátok az Úrnak valamennyi nagy tettét, amelyet véghez vitt. Tartsátok meg mindazt a parancsolatot, amelyet én ma parancsolok nektek, hogy erősek legyetek, bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, ahová most átkeltek, hogy birtokba vegyétek. És hogy hosszú ideig élhessetek azon a földön, amerről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik és utódaiknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Mert az a föld, ahová most bemégy, hogy birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetetted a magot, a lábaddal kellett öntöznöd, mint a zöldséges kertet. Az a föld pedig, ahová most átkeltek, hogy birtokba vegyétek, hegyes földjes föld, az égből hulló esővize itatja. Az Úr a te Istened viseli gondját annak a földnek, állandóan szemmel tartja azt Istened az Úr, az év elejétől az év végéig. Ez a vers mindig eszembe jut, amikor Izraelben vagyok, hogy ott vagyok, ahová Isten állandóan tekint. Ez nem a világ legszebb országa, mert nagyon sok helyen jártam már, amely sokkal szebb, mint Izrael földje. Kaliforniában is vannak olyan helyek, amelyek sokkal szebbek, mint Izrael, de mégis Isten eldöntötte, hogy ezt adja Izraelnek, és ezért gondoskodik erről a földről. Ezen a földön született az ő fia, ezen a földön járt, és itt is halt meg ő. Ezért Istent érdekli ez a föld, és mindig figyelemmel kíséri azt. Ha engedelmesen hallgattok parancsaimra, amelyeket ma parancsolok nektek, ha szeretni fogjátok Isteneteket az Urat, ha teljes szívvel és teljes lélekkel szolgáljátok őt, akkor esőt adok földetekre a maga idejében, korai és késői esőt, és betakaríthatod gabonádat, mustodat és olajodat. Adok füvet a meződre állataidnak, és te is ehetsz és jól lakhatsz. Vigyázzatok, hogy szívetek el ne csábítson benneteket, el ne hajoljatok, ne szolgáljatok más isteneket, és ne boruljatok le azok előtt, mert akkor fellángol az Úr haragja ellenetek, bezárja az eget, nem lesz eső, és a föld nem hozza meg termését, ti pedig hamar kivesztek arról a jó földről, amelyet az Úr ad nektek. Vegyétek azért a szívetekre és lelketekre ezeket az igéket, kössétek jelül a kezetekre, és legyen fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy és a úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz. Más szóval emlékezzetek erre. Az érdekes az, hogy ismét itt a kísértés, hogy a dolgok megszokottá váljanak, miközben elfelejtik a dolgok valódi értelmét. Ma is sok zsidó a törvényt a kezére és a fejére köti, ráírja a kapufélfákra, de ez ma már csak egy rituálé, semmi más. Nem szeretik és nem szolgálják Isten teljes szívükből és teljes lelkükből. És mi is nagyon kell vigyázzunk arra, hogy nehogy egy megszokással helyettesítsük a valóságot. Írd fel azokat a házad ajtófélfáira és kapuidra. Nagyon jó, ha a házunkban mindenhol igeverseket függesztünk ki. A hölgyek kifüggeszthetik a tükörre, hogy csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó. Töltsük meg a házunkat Isten igéjével. A gyülekezetünkben van valaki, aki szívritmus szabályozókat tervez, amelyek akkorák, mint egy 5 forintos, a bőr alá helyezhetők be, és 20 éven keresztül működnek. Az egyik este megmutatta a legújabb számítógép vezérlésű szabályozó tervlapjait. Az áramkörvezérlések sorozatát láthattam ott, és ő ezt a Róma 10. fejezetének 9. verse és a János 3.16 alapján tervezte meg, és sok más igét is felhasznált ezekhez. Ezek az igék vannak belekódolva ezekbe a miniatűr csippekbe. A tervező pedig ezt mondta nekem. Akinek ilyet ültetnek be, annak Isten igéje a szívébe kerül. És nagyon tetszik nekem az ilyen dolog. Írd fel azokat házad ajtófélfáira és kapuidra, hogy hosszú ideig éljetek, és éljenek fiaitok is azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld fölött. Ha hűségesen megtartjátok mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok nektek és teljesítitek, ha szeretni fogjátok Isteneteket az Urat, és mindenben az ő útjain jártok és hozzáragaszkodtok, akkor meghódoltatja előttetek az Úr mindezeket a népeket, nálatok nagyobb és erősebb népeket hódítatok meg. Tietek lesz minden hely, amelyre lábatokkal léptek. A pusztától a Libánonig, és a folyamtól, az Eufrátesz folyamtól, a nyugati tengerig terjedt határotok. A zsidók sohasem vették még teljesen birtokba az Isten által nekik adott területet. És ez elég sajnálatos párhuzam a mi életünkkel kapcsolatban is, hogy mi sem vesszük birtokba mindazt, amit Isten nekünk szánt. Ott van, és csak annyit kellene tegyünk, hogy hitáltal belépjünk és birtokba vegyük, de mindnyájan hiány vagyunk Isten dicsőségének. Tragikus, hogy annak ellenére, hogy Isten ilyen hatalmas mértékben kiszélesítette a határainkat, mégis képtelenek vagyunk elvenni mindazt, amit Isten nekünk adott. Ennek több oka is lehet, többek között intellektuális korlátok, vagy olyan tiltások, amelyeket mi magunk állítunk fel, de Istennek tulajdonítjuk. Senki sem állhat meg veletek szemben. Rettegést és félelmet kelt Istenetek az Úr az egész országban, ahová csak beléptek, ahogyan megígérte nektek. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek. De átkot, ha nem hallgattok az Úrnak Isteneteknek a parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Ez nem jelenti azt, hogy Isten bárkit is megátkozna, hanem csak azt jelenti, hogy azon az életformán átok van. Ha egy embert figyelmeztetnek, hogy az általa választott ösvény ingoványos és veszélyes, és a vele szembejövők is figyelmeztetik, hogy egy nagy szakadék van a végén, de az az ember csak megy és megy, nem veszi figyelembe az intéseket, és az út végén belecsúszik a szakadékba, akkor aztán az ember mindenkit megátkoz, akivel találkozott, mert azok nem állították meg őt, annak ellenére, hogy figyelmeztették arra, hogy hová vezet az ösvény. Isten is figyelmeztet, hogy hová vezet az ösvény, ha engedelmeskedsz, de azt is elmondja, hogy a másik ösvény a pusztulásba vezet. Ha viszont te mégis azt az utat választod, azért nem lehet ő a hibás, mert te szándékosan választottad azt annak ellenére, hogy Isten minden eszközzel meg akart óvni attól. Más szóval, Jézus Krisztus maga feküdt le a pokol kapujában, és az ő testén keresztül kell átlépj ahhoz, hogy bekerülj oda. Lábbal kell tiporjad Isten fiát ahhoz, hogy kikerülj Isten házából. Ha mégis a pokolba kerülsz, akkor biztos, hogy nem Istent kell hibáztasd ezért, hanem egyedül csak a saját csökönyös lázadásodat okolhatod. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd azt, mondd el az áldást a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ébál hegyén. Az ígéret földjének közepén, ahová Ábrahám érkezett először, és ahol Jákob is hosszú időn keresztül élt és kutatásott, Sekem környékén található a Garizim hegy a déli oldalon, és az Ébál hegy az északin. Amikor a nép megérkezett az ígéret földjére, akkor egyesek a Garizim hegyre kellett felmenjenek, és az ígéret feltételeit kiáltották a völgyben maradt népnek. Áldottak legyetek a mezőkön, a városokban. És a nép mindig azt felelte, hogy ámen, ámen. Az Ébál hegyére felkapaszkodó csoport viszont az engedetlenségük nyomán bekövetkezendő átkokat kiáltotta le. Hihetetlen élmény lehetett, amint ezek az emberek kiáltottak lefelé, és körülbelül 1 millió ember válaszolta a völgyben, hogy ámen, ámen. Ennek az volt a célja, hogy örökre bevéssék ezeket a dolgokat az emlékezetükbe, de sajnos mégis elfelejtették. A 12. fejezetben az áldások feltételeit olvashatjuk. Ezeket a rendelkezéseket és döntéseket kell azon a földön megtartanotok és teljesítenetek mindenkor, amelyet atyáid Istene az Úrad nektek birtokul, amíg csak azon a földön éltek. El kell pusztítanotok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják isteneiket, a magas hegyeken és halmokon, és minden zöld előfa alatt. Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra. Még a nevüket is írtsátok ki arról a helyről. De ne így tegyetek istenetekkel az Úrral, hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt istenetek az Úr valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze a nevét, és ott lakjék. Isten azt mondja nekik, hogy ne akárhol imádják őt. A görögök mindig a hegytetőre építették a templomaikat, emiatt az ókori vallásos rendszerek általában a magasan fekvő helyeken imádták az isteneiket. Ez az imádat mindig szexuális misztériumba torkollott, mert nagyon lenyűgözte őket az élet keletkezése, a fogantatás. És abban az időben ők sok szempontból közelebb voltak a születéshez, az élethez, mint mi, ezért elsősorban a reprodukciós isteneiket imádták. de az isteneiket is egy általuk alkotott teremtésként képzelték el, aki hasonló az emberekhez. Azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt istenetek az Úr valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. Oda vigyétek égő áldozataitokat és véres áldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat, marháitok és juhaitok elsőszülöttjét. Ott tegyetek isteneteknek az Úrnak a színe előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szerzeményeteknek, amelyel megállt istenetek az Úr. Ne tegyetek úgy, ahogyan mi itt ma teszünk, mindenki, ahogyan jónak látja. Mert még nem mentetek be a nyugalom helyére az örökségbe, amelyet istened az Úr ad neked. Majd ha átkeltek a Jordánon, és letelepedtetek azon a földön, amelyet örökségül ad nektek az istenetek az Úr, amikor már nyugton lesztek a körülöttetek levő összes ellenségektől, és biztonságban laktok, akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt istenetek az Úr, hogy ott lakjék az ő neve, oda vigyétek mindazt, amit parancsolok nektek. Égő áldozataitokat és véres áldozataitokat, tizedeiteket, felajánlásaitokat és fogadalmi áldozataitok legjavát, amit csak az Úrnak fogadtok. Örvendezzetek isteneteknek az Úrnak a színe előtt. Isten azt akarja, hogy örvendezzetek előtte. Nagyon sajnálom azokat a gyülekezeteket, ahol az emberek úgy érzik, hogy nem örvendezhetnek az Úrban, és ahol olyan komoly az Úr dicsőítése, hogy hiányzik az öröm a szívükből. Szeretem azt, amikor örvendezve köszönjük meg az Úrnak az ő jóságát. Isten kiválasztotta a helyet, amely először Betániában volt, majd később Jeruzsálembe költöztették, mert Isten azt a helyet választotta ki, ahol őt imádni lehetett. Vigyázz, ne áldozd fel égő áldozataidat bármelyik helyen, amelyet látsz, hanem csak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr egyik törzsedben. Ott áldozd fel égő áldozataidat, és ott teljesíts mindazt, amit én parancsolok neked. Amikor csak kívánod, bármely lakóhelyeden vághatsz és ehetsz húst, amennyivel megáldott és amit adott neked Istened az Úr. Mert ez békeáldozat volt, amit bárhol meg lehetett enni. Ha majd kiterjeszti határodat Istened az Úr, ahogyan megígérte, és arra gondolsz, hogy jó volna húst tenni, mert húst kívánsz enni, egyél húst, amennyit csak kívánsz. Ha messze lesz tőled az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, akkor is vághatsz marháidból és juhaidból, amit az Úr ad neked, ahogyan parancsoltam neked. Ehetsz lakóhelyeden, amennyit csak kívánsz. Megeheted ugyanúgy, ahogy a gazellát és a szarvast megeszik, tisztátalan és tiszta ember egyaránt megeheti. De abban légy álhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt. Ne edd meg azt, hanem ősd a földre, mint a vizet. Ha majd kiirtja Istened az Úr azokat a népeket onnan, ahová bemégy, hogy elűzd azokat magad elől, és ha elűzöd őket és a földjükön laksz, vigyázz, hogy törbe ne ess azokat követve, akik kipusztultak előled. Ne kérdezősködj isteneikről, és ne mondd, hogyan tisztelik ezek a népek az isteneiket. Én is úgy akarok tenni. Csak pusztítsátok el őket, és ne kíváncsiskodjatok, mondja az Úr. Van egy furcsa kíváncsiság egyesekben a vallási rendszerek, a spiritualizmus iránt, de ez nagyon veszélyes lehet. Ne tégy úgy az Úrral a te isteneddel, mert azok csupa olyan dolgokat tettek isteneik tiszteletére, ami az Úr előtt utálatos, és amit gyűlöl. Még fiaikat és lányaikat is elégették isteneiknek. Felhevítették az Isten szobraikat, és a gyermekeiket az Isten szobor kiterjesztett karjaiba helyezték, és hagyták, hogy halára süljenek. Tartsatok meg, és teljesítsetek minden igét, amelyet én parancsolok nektek. Semmit se tégy hozzá, se el ne védj belőle. Ha próféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgassanak a prófétának a beszédére, vagy az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Az Urat a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek, az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és hozzáragaszkodjatok. Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akart téríteni istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgasság házából. El akart tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt neked Istened az Úr, hogy azon járj, azért takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Van egy furcsa vonzódásunk a természetfeletti dolgokhoz, de ez nagyon veszélyes is lehet. Csak azért, mert valaki olyan dolgot tud előidézni, amelyre nincs tudományos magyarázat, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ez a jelenség Istentől van. A sátán, a hitegető, aki képes mindenféle látványos jelenség előidézésére. Ezért nem szabad ilyen jelenségeket használjunk arra, hogy megítéljük az igazságot. Aki csodavárásból él, az veszélyes területre tévedt, mert amikor megérkezik az Antikrisztus, akkor mindenféle csodákat és jeleket fog bemutatni az emberek előtt. Sajnos sok ember életét inkább a csodák várása itatja át Jézus Krisztus helyett. Pedig Jézusban láthatjuk meg igazán azokat a csodákat, amelyek az életünkben és az életünkön keresztül fognak működni, de nem szabad a csodák meglátását fő célnak kitűzzük, nem szabad nagy hangsúlyt fektetni azokra, mert ez a sátán megtévesztő eszköze is lehet. Ha testvéred anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged, vagy testi lelki jóbarátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a másik végéig, ne engedj neki és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld és ne mentegesd azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Kövesd halára, mert arra törekedett, hogy eltántorítson Istenettől az Úrtól, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Hallja meg az egész Izrael, és féljen, és többé senki se cselekedjék ilyen gonosz dolgot köztetek. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az Úrad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városuk lakóit, ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keresd, kutass és kérdezz utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utálatosság közöttetek, irgalom nélkül hányd kardére annak a városnak a lakóit, és írts ki minden benne levővel együtt, még az állatokat is hányd kardére. Istennek vágya az volt, hogy lelki tisztaságot őrizzenek meg maguk között. A 14. fejezetben ezt olvassuk. Ti az Úrnak, Isteneteknek a gyermekei vagytok. Ne vagdaljátok hát össze magatokat halottért, a homlokotok fölött se nyírjátok le a hajatokat. Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén vannak. Ezután az étrendjük szabályai következnek, amelyet a 4 Mózesben már tanulmányoztunk. Nem szabad megennetek semmiféle döglött állatot. A lakóhelyeden levő jövevénynek odaadhatod, ő megeheti, vagy add el idegennek, mert te az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy. Ne főzz gödőjét anyja tejében. Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn évről évre terem. Az Úrnak, Istenednek a szín előtt edd meg, azon a helyen, amelyet kiválaszt, hogy ott lakjék az ő neve. Ezt tedd gabonádnak, mustodnak és olajodnak a tizedével, marhádnak és juhodnak az elsőszülöttjével. Így tanuld meg félni Istenedet, az Urat mindenkor. De ha túlságosan hosszú odáig az út, és nem tudod odavinni azt, mert messze van az a hely, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy oda helyezze a nevét, pedig megáldott Istened az Úr, akkor add el pénzért, és a kapott pénzt tedd erszénybe, és úgy menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr. Vásárolj a pénzen bármit, amit kívánsz, marhát vagy juhot, bort vagy szeszes italt, bármit, amit csak megkívánsz, és egyél ott Istenednek az Úrnak a színe előtt, és örvendez házad népével együtt. A 15. fejezetben pedig ezt olvassuk. Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. Az adósság elengedés módja pedig ez. Egy hitelező se követelje fele barátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának kölcsön adott, mert adósság elengedést hirdettek az Úrért. Az idegentől követelheted, de mivel testvéred tartozik neked, azt engedd el. Ha már a hatodik évben voltatok, akkor nem gondolhattad azt, hogy nem adok kölcsön, mert úgysem fogja megadni, mert jövőre el kell engedjem. Isten mindig a szívén viselte a szegények sorsát, és így mi is ezt kell tegyük. Ha valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a hetedik esztendő, az adósság elengedés éve. Ne nézd rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. A példabeszédekben azt olvashatjuk, hogy aki a szegényeknek ad, az Istennek ad. Erre emlékezzünk, és ne követeljünk mindent vissza a szegényektől, hanem gondoljunk arra, hogy az Úrnak adtuk, és az Úr fogja visszafizetni. Én szeretek Istennek kölcsön adni, mert hihetetlen kamatokat szokott fizetni. Mert a szegény nem fogy el a földről, azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez. Ha eladja magát neked valamelyik atyád fia, egy héber férfi vagy nő, 6 évig szolgáljon téged, de a 7. évben bocsásd szabadon. Amikor szabadon bocsájtod, ne üres kézzel küld el, hanem lásd el bőven a nyájadból, a szérüdről és borsajtódból, adj neki abból, amivel megáldott téged Istened az Úr. Emlékezz arra, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged Istened az Úr. Ezért parancsolom ezt ma neked. De ha ezt mondja, nem megyek el tőled, mert megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt nálad, akkor fogj egy árat, és szúrd azt a fülén keresztül az ajtófélfába, azután maradjon ő a szolgád örökre. Gyakran egy arany karikát tettek a fülébe, és ez azt jelentette, hogy ő saját szabad akaratából lett örökös rabszolga. Mi is Jézus Krisztus örökös rabszolgái lettünk. Pál Jézus Krisztus örökös rabszolgája. Saját akaratunkból döntjük el, hogy semmi más nem akarunk tenni egész életünkben, csak az Urat szolgálni. És milyen nagyszerű dolog az ő örökös rabszolgájának lenni saját akaratunkból. A 16. fejezet az ünnepeket sorolja fel, amelyeket már átismételtünk az előző könyvekben. A Páska, a Pünköst, a Szent Sátor ünnepek átismétlése következik, majd ezt írja. Örvendez ezen az ünnepen fiaiddal és lányaiddal, szolgáiddal és szolgálóddal együtt, meg a lévitákkal és a jövevényekkel, az árvákkal és az özvegyekkel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 7 napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendez hát! Isten nem akar szomorú szolgákat, hanem örömmel teli szolgálatot szeretne. Azt szeretné, ha örömmel adnál, ahogy Pál is mondta. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Ezért sohasem szabad nyomás hatására adakozni, hanem mindig csak szabad akaratodból ad Istenednek a pénzedet, az idődet, a szolgálatodat, vagy bármit. Ha nem tudsz örvendezni ezekben, akkor ne adj semmit, mert jobb, ha nem adsz, mint hogy panaszkodjál ezekért. Isten nem bírja a panaszkodást, és ez érthető is számomra, mert én sem tudom elszenvedni azt. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi, Istenednek az Úrnak a színe előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt. Mindenki aszerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől az Úrtól, aki adja azt neked. Állíts törzsenként bírákat és előjárókat minden lakóhelyeden, amelyet Istened az Úr ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel. ne ferdítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést. Mert a vesztegetés elvakítja a bölcseket is, és az igaz beszédet is elferdíti. A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ültess semmiféle szent fát Istenednek az Úrnak az oltára mellé, amelyet építesz. Ne állíts szent oszlopot se, mert azt gyűlöli Istened az Úr. Isten utálja a szent képeket. Akkor is utálta, és most is utálja. A kép, a szobor mindig a romlásban levő lelki élet jele, mert az emberek ezáltal akarják emlékeztetni magukat az elveszett Isten tudatukra. Nincs már meg az a tudat, amiről Pál azt mondta, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ezért szobrokat faragok, hogy emlékezzek. Tragikus, hogy hatalmas templomok és katedrálisok vannak tele szent képekkel és szobrokkal, de Isten utálja ezeket. Adjon Isten nektek megújult tudatot az ő valóságáról, hogy megtapasztaljátok az ő munkáját az életetekben. Járjatok vele az igazság útján, hogy az ő kedvében járhassatok. Segítsen titeket azokon a területeken, ahol ezelőtt elbuktatok, és mutassa meg az ő erejét és hatalmát, hogy a gonosz ne győzzön le, hanem ti győzzétek le a gonoszt a jóval és az ő lelke segítségével. Adjon Isten egy hálás, örvendező szívet számotokra, hogy az életetek az ő szemében legyen kedves, miközben állandóan az Úrban örvendeztek.